Sok szeretettel köszöntelek kedves minnyájatokat itt a Trinity online Biblia tanulmányozásának első alkalmán. Pafkó Tamás vagyok, a Trinity Baptista gyülekezet lelkipásztora. Köszöntök minden Trinityst, sziasztok, nagyon jó, hogy itt vagytok, nagyon szeretlek benneteket és nagyon hiányoztok. Szeretettel köszöntök minden kedves más gyülekezethez tartozó testvérünket, akik bekapcsolódtok az online Biblia tanulmányozásunkba. Az Úr legyen veletek és az egész gyülekezetetekkel ebben a különleges és szokatlan helyzetben legyetek áldottak. És szeretettel köszöntök mindenkit, aki csatlakozik hozzánk ma este. És szeretettel köszöntelek akkor is, hogyha talán úgy vagy ma itt, hogy ez a jelenlegi krízis helyzet arra bátorít, hogy kezdj el ismerkedni Istennel. Ha így vagy itt velünk ma este, nagyon örülünk neked, Isten hozott. Amikor a gyülekezetünk vezetőségében megszületett ennek az online Biblia tanulmányozásnak a gondolata, akkor két cél vezérelt minket. Egyrészt szeretnénk a felebaráti szeretetet úgy megélni, és ebben a helyzetben úgy gyakorolni, hogy nem megyünk közösségbe, mert nem szeretnénk egymás számára veszélyforrások lenni. Másrésztről, ha már a hagyományos közösség gyakorlás formáitól tartózkodnunk kell, akkor szeretnénk nagyon komolyan venni a mi Urunk szavait, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezért tehát igyekszünk kihasználni az elérhető eszközöket, hogy az ige tanulmányozása által tápláljuk a lelkünket, és még mélyebbre menjünk a mi Istenünk megismerésében. A következő hetekben tehát minden kedden 21 órától, mint most is, egy fél óra erejéig találkozhatunk itt a Trinity digitális imaházában, és olyan bibliai történeteket fogunk megnézni, amelyekben Isten gyermekei kríziseket élnek át. Mert az ő történeteiken keresztül szeretnék rávilágítani, hogy a mi Istenünk nem változott semmit a bibliai idők óta. Sőt, ő nem változott semmit az elmúlt körülbelül egy hétben sem, amióta számunkra úgy tűnik, hogy összeomlik körülöttünk minden, ami a megszokott keretek között tartotta az eddigi életünket. Szeretnék rávilágítani ezeken az alkalmakon keresztül, hogy ahogyan a bibliai időkben azokkal az emberekkel ott volt velük Isten a legnehezebb helyzetekben is, úgy velünk is itt van most, amikor nekünk a mi saját korunk krízisét kell átélnünk. Biblia tanulmányozásra hívunk titeket. Nem prédikálni fogok, nem is áhítatot tartani, hanem egy online közösségi Biblia tanulmányozásban szeretnélek vezetni benneteket, ezzel is segítséget nyújtva ahhoz, hogy otthon a személyes Istennel töltött idődben ki tud aknázni Isten szavának a mélységeit, mert Isten szava rendkívül gazdag. Ezért itt az élő adás közben kérdéseket is tehettek fel, és igyekszem rájuk válaszolni. Ha pedig itt nem marad rá idő, akkor írásban, ennek a videónak a végén, vagy pedig a következő alkalommal igyekszek válaszolni. A Biblia tanulmányozás a kérdezés művészete. Sokan azért nem veszik kezükbe a Bibliát, még keresztényekként sem, mert annyira bonyolultnak gondolják az értelmezését. Valóban nem olyan egyszerű a Biblia olvasása, mint mondjuk egy moziműsort elolvasni, de annyira nem is bonyolult, mint amilyennek elsőre látszik. A Biblia 66 könyvének minden szerzője rendkívül tudatos szerzői és szerkesztői munkát végzett, mert bármilyen meglepő is, azzal a céllal írták a műveiket, hogy az olvasók megértsék. És bár több ezer év választ el bennünket a Biblia szövegeitől, a legtöbb esetben ezek a könyvek önmagukban is értelmezhetők, hiszen azzal a céllal íródtak, hogy az olvasók megértsék őket. Ahol pedig háttérismeretekre vagy kortörténeti ismeretekre lenne szükség, akkor kiváló szakkönyvek állnak a rendelkezésünkre, amelyek közül sok már az interneten is elérhető. ezeket az ismereteket, ahol szükséges, ott én fogom elétek tárni, én fogok ezekre hivatkozni, de mindenek előtt arra szeretnék rávilágítani, hogy Isten megismerésében kincseket tudsz előbányászni, hogyha figyelmesen olvasod a Bibliát. Pusztán, hogyha figyelmesen olvasol, és kérdezel, Isten megismerésében olyan mélységekig juthatsz, amire talán nem is gondoltál volna. Úgyhogy a következő hetekben, amikor itt tanulmányozzuk a Bibliát, kérlek, hogy legyen a kezedben időközben a saját Bibliád, és legyen egy jegyzett füzet is elérhető közelségben, hogy figyelemmel tud kísérni a szöveget, illetve hogy jegyzetelni tudj, hogyha annak szükségét érzed. A Biblia tanulmányozásnak három alapvető lépése van. Az első a megfigyelés, amikor azt a kérdést tesszük fel magunknak, hogy mit mond az ige. A második kérdés az értelmezés kérdésköre. Mit jelent ez az ige? A harmadik pedig az alkalmazás, amelynek a kérdése így hangzik, mit jelent ez ma a számomra? A következőkben ezt a három kérdéskört fogjuk végigjárni. Elolvassuk az igét, megnézzük, hogy mit mond. Aztán én rögtön a kérdések után értelmezni is fogom, hogy mit jelent mindez, és a végén pedig összegezni fogom, hogy mit jelent mindez ma a mi számunkra. Az első helyzet, amit a ma esti Biblia tanulmányozásunk témájául választottam, egy olyan esetről beszél, amikor elfogy a liszt. Hát ez sokunk számára valóságos tapasztalat lehetett az elmúlt napokban. Bemész a boltba, és csak az üres raklapokat találod. Keresed a lisztet, de nincs, mert elfogyott a liszt. Nem is vagyunk olyan távol a bibliai időktől. Ezért tehát innen indulunk. Így olvassuk most akkor a Királyok első könyvének 17. fejezetéből az első 16 verset. Így hangzik az élő Isten szava. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerít patak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerít patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl, és menj a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozd nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek egy pár darab fát, hogy hazamenve kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem örül ki, és az olajos korsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsát a földre. Az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem örült ki, az olajos korsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, ahogy igéjében Illés által megmondta az Úr. És akkor következzenek tehát a kérdések. Nézzük ezt a szöveget pontról pontra, versről versre, és kérdésről kérdésre. Hol van Gileád és Tisbe, ahonnan indul a történet? Az ókori Izrael észak-keleti területén, Gád és Manassé törzsének a területén helyezkedik el. Van-e ennek jelentősége? Igen, mégpedig az, hogy Aháb Izrael királya volt, az ország ekkor már ketté szakadt izraeli és júdai részre, Aháb az izraeli rész királya, tehát Illés a saját királya ellen intézi a beszédét. Aztán, ki ez az Illés? Találkoztunk már vele korábban is az igében? Nem. És ez nagyon fontos. Illés egyszer csak becsöppen a képbe. Nem találkoztunk vele korábban. Beszédes és jelentősége van annak, hogy a Biblia nem a pozíciójával, hogy proféta vagy pap lett volna, nem is a származásával, hogy milyen előkelő családból származott volna, vagy akár a foglalkozásával jellemzi őt a Biblia. Egyikről sem beszél. Megjelent a tisbei Illés. Azért van ennek jelentősége, mert emiatt, a megjelenés miatt, nem a származása, nem a pozíciója, nem a foglalkozása számít, hanem ő a Gileádból származó tisbei Illés. És más nem tudunk róla. És emiatt mondhatja később az Új Szövetségben Jakab apostol a levele 5. fejezete 17. versében, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig, és 6 hónapig. Miért mondhatja tehát Jakab azt, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi? Mert semmi más nem tudunk Illésről. Csak annyit, hogy honnan származott, melyik városból. Teljesen ugyanolyan ember volt, mint te vagy én. Aztán, kicsoda Aháb? Találkoztunk már vele korábban is az igében? Bizony, igen. Ő a ketté szakadt ország izraeli részének a 7. királya. A Bibliában elolvasható, másik 6 király előzi őt meg. 62 évvel Salamon halála után kezdett uralkodni, Salamon halála után szakadt ketté az addig egységes és aranykorát élő dávidi majd salamoni királyság, és Aháb az izraeli országrész 7. királya tehát, aki 22 éven át uralkodott. A királyok első könyve közvetlenül a felolvasott ige szakaszunk előtt nem valami bizalomgerjesztő képet fest számunkra Aháb királyról. Ezt olvassuk a 16. fejezet 30.-33. versében. Aháb, Omri fia, azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a Szidónia királyának, Edbaálnak a leányát, és Baált kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított neki a Baál templomban, amelyet Samáriában építetett. Készítetett Aháb egy aséra szobrot is, és többet bosszantotta tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint ő előtte Izrael bármelyik királya. Hát nem túl bizalomgerjesztő kép, és ez alapján már megérthető, hogy miért hangzik el Illés szájából ez a nagyon kemény profécia. Mert hogy ez lehetne a következő kérdésünk. Megjelenik egy ember a semmiből, odaáll a király elé, és rendkívül keményen beszél hozzá. Miért? Azért, mert Aháb, mint az ország királya, szembeállítja a saját népét a saját istenükkel. Szembeállítja Izraelt Izrael istenével. Megmarad a templom, nem tiltja be az Úr tiszteletét, de az emberek szívét más istenhez fordítja. Baál szobrot állítat, ami a férfi istenség, majd később szót ejtek róla, Aséra szobrot állítat, ami ennek a férfi istenségnek a női párja, és elfordítja Izrael szívét az Úrtól. Tehát, ki ez az Illés, és hogy mer ilyet mondani? Egyelőre úgy tűnik, hogy egy egyszerű ember. Következő kérdésünk. Vajon jól fogadta-e Aháb az üzenetet? Nem úgy tűnik, mert hogyha figyelmesen olvasunk, akkor az Úr maga szólítja fel arra Illést, hogy rejtőzzön el közvetlenül a bejelentést követően. Hogyha el kellett rejtőznie, akkor nagy valószínűséggel a király nem túl jól fogadta ezt az ítéletes proféciát. Aztán, hogyha megyünk tovább a szövegben, jönnek az újabb kérdések, mert ahogy mondtam, a Biblia tanulmányozás a kérdezés művészete. Mindent kérdezz meg, amit nem értesz, aminek az összefüggései nem világosak, kérdezni, 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 és az ige összefüggéseiben ott lesz a válasz. Olvastunk a kerítpatakról. Hol van a kerítpatak? Nyisd ki a Bibliát elejét vagy hátulját, ott vannak benne a térképek, és megkeresed benne, hogy hol van a kerítpatak. Látni fogod, hogy Tisbétől délre, egészen közel, Tisbe, ahonnan Illés származik, a saját szülővárosa, ez a patak ott van néhány kilométerre, vagyis azt mondja Illésnek az Úr, hogy a számára ismerős tájon rejtőzzön el. Ezen a helyen, amely Illés számára ismerős, hazai terep, úgy is mondhatnám, az Úr hasonló gondoskodásban részesíti Illést, mint amilyenben annak idején részesítette a saját népét a pusztai vándorlás során. Ő maga kezdi etetni Illést, ha úgy tetszik, a mennyből, hiszen a madarak az égből hozzák neki az ételt. A madarak etetik. Azt olvastuk, hogy napi kétszer eszik kenyeret és húst. Ez nem az éhezés. Míg az országban nincsen eső, és nem terem meg semmi, Illést az Úr táplálja egyenesen a mennyből, kenyérrel és hússal. Illésnek jól van dolga Isten gondoskodásában. Aztán kisvártatva azt olvassuk, hogy kiszárad a patak. Az a patak, amelyikről azt mondta Isten, hogy abból majd ihatsz. Milyen kérdések merülhettek fel ekkor Illésben? Jól értettem az Úr szavát. Biztos azt teszem, amit az Úr vár tőlem. Miért száradt ki a patak? Azt mondta az Úr, hogy ebből ihatok majd. Figyelitek, hogy hogyan kezdi elérni a krízis az Isten emberét is, akiről ő személyesen gondoskodik. És ekkor a vívódások közben szól Illéshez az Úr igéje. A kilátástalan körülmények helyett, azok ahelyett, hogy arra nézel pusztán, mert azok mindig szem előtt lesznek, a kilátástalan helyzetek, ahelyett, hogy csupán arra nézel, keresd az Úr igéjét. Keresd az Úr igéjét, mert az lesz, ami tovább visz. Mert amikor Illés már kilátástalannak látta volna a helyzetet, mert kiszárad a patak, nincs egy csepp víz se, pedig az Úr azt mondta, hogy abból majd ihatsz. Az ige az, ami tovább viszi őt. A kilátástalan helyzetekben, mint amilyen ez a mostani is, a bizonytalan helyzetekben keresd az Úr igéjét, mert az lesz, ami tovább visz. Aztán menjünk tovább. Újabb kérdés. Olvastunk egy Szidón nevű városról. Menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába. Tehát a következő kérdés, hol van Szidón, hol van Sarepta? Nézzük meg a térképen. Van-e ennek jelentősége? Ojjé, nagyon is. Ez az ellenség terepe. Szidón a szomszédos ország. Ez az ellenséges Isten terepe. Szidón a Baál nevű Istennek az országa. Baál a szidóni főistenség volt. Aháb pedig ennek az Istenhez tartozó királynak a lányát vette feleségül. Érzitek, hogy hogy forrósodik a talaj a lábunk alatt? Baál a termékenység istene volt. A főisten a termékenység istene. Nem pusztán szexuális értelemben, hanem a prosperitásnak, a gazdagságnak, az életnek az istene. És természetesen ehhez kapcsolódóan az eső istene is. Hiszen alapvetően egy mezőgazdasági kultúrában járunk, honnan máshonnan várnánk a gyarapodást, mint ha nem az esőtől. Tehát Baál az eső istene is volt, amitől terem a föld. Illés pedig azt mondja Ahábnak, hogy nem fog esni az eső 3 évig és 6 hónapig, amíg én azt nem mondom. Mondja ezt annak a királynak, aki éppen a szomszédos másik istenség, az eső isten lányát veszi feleségül. A gazdagodás, a prosperitás reményében. No, Illésnek azt mondja az Úr, hogy menj át az eső isten országába, mert ott akarok gondoskodni rólad. Az eső isten országában én akarok gondoskodni rólad. Hát, ha valahol esőnek kellene lennie, ha valahol esnie kellene az esőnek, akkor az Baálnak az országa. Akkor az Szidón lenne, az eső isten országa. Mint ha azt mondaná Illésnek az Úr, menj el oda, Illés. Nézd meg, Illés, ki az Úr az eső isten országában. Aztán, ahogy megyünk tovább a szövegben, azt fogjuk látni, hogy Illés szomjas. Miért szomjas? Ugye azt mondja az özvegy asszonynak ott a város határában, hogy adj innom. Miért szomjas? Azért, mert hogyha megnézed, hogy a Kerít patakhoz képest hol helyezkedik el Szidón, illetve Sarepta, azt fogod látni, hogy Illés a Kerít pataktól Sareptáig körülbelül 120 kilométer gyalogolt. Ez több napi gyaloglást jelent. Később a Bibliából kiderül, hogy Illés nagyon jó futó, tehát 2-3 nap alatt teljesíthette ezt a 120 kilométeres távolságot, de képzeld el mindezt úgy, hogy közben sehol nincs víz, mert nem esik eső. Illés tehát 120 kilométert gyalogol, fut, 2-3 napig gyalogol, víz nélkül. Ennyi idő alatt azért jócskán megszomjazhatott. Mindennek a fényében olyan ironikus, és a Bibliának hozzá nagyon finom humora van ebben a megfogalmazásban, ahogy Illés azt mondja az özvegyasszonynak, hogy hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Hát a mi szánkból 120 kilométer gyaloglás után, 2-3 napi étlen szomjan történő gyaloglás után nem úgy hangozna ez a mondat, hogy hozz nekem egy kis vizet, hanem valahogy úgy, hogy adj innom, mert meghalok, szomjan halok. Ezek szerint a krízis helyzet eléri az Isten embereit is? Nagyon úgy tűnik, hogy igen. Azt is eléri, akitől a profécia származik, hogy nem fog esni az eső? Nagyon úgy tűnik. Azt is eléri, az is szomjas, aki az Isten személyes gondoskodását élvezte korábban.
Igen.
Határozottan igen. És ennek óriási jelentősége van a bennünket körülvevő jelenlegi helyzetben. A krízis Illést is eléri a többiekhez hasonlóan, és ennek nagyon fontos üzenete van. Így menjünk tehát tovább. Illés találkozik az özvegyasszonnyal. Milyen gondolatok játszódhattak le benne? Az esőisten országában élő özvegyasszony fog gondoskodni rólam? Hát, nem túl jó a kilátás. Az ellenség istene, az, aki ellen én beszélek a királyomnak, az egyik oldalon, meg egy özvegyasszony, aki özvegy, és az akkori kultúrában még maga is arra szorul, hogy gondoskodjanak róla. És az én Istenem azt mondja, hogy egy szidóni, Baálhoz tartozó özvegyasszonyon keresztül akarok gondoskodni rólad. De Illés mégis megy, engedelmeskedik, mert az Isten igéje viszi őt tovább. Tehát szomjasan, sőt mondhatjuk, hogy a szomjhalás szélén éhesen, fáradtan érkezik meg Sareptába. Úgy tűnik, hogy az özvegy felismerhető volt a ruházatáról. Az özvegyeknek egy akkor szokásos ruházata volt, illetve Illés is felismerhető volt a saját ruházatáról, sőt, az asszony láthatóan felismeri, hogy egy izraeli emberről van szó, és még azt is, hogy valamilyenféle a vallási élethez kötődő személyről van szó, mint ahogy később kiderül Illésről az is, hogy szőrruhát és a derekán bőrövet visel. Ismerős ez valahonnan? Keresztelő Jánosról ezt olvassuk később az Új Szövetség lapjain, hogy teveszőr ruhát viselt, és derekán bőrövet hordott. Tehát ez nem volt egy hagyományos izraeli viselet, ebből az özvegy asszony következtethetett, hogy valamilyen a vallási élethez kötődő személlyel áll szemben. Illés inni kér, enni kér, és ebből kiderül, hogy az esőisten országában mi a helyzet. Van víz? Úgy tűnik, hogy van még egy kicsi tartalék. Van ennivaló? Nincs. Határozottan nincs. Egy marék liszt van. És miért nincs? Mert ott sem esik az eső. Az eső Isten országában nem esik az eső. Pedig ez egy másik ország. Ez nem Illés országa. Ha úgy tetszik, nem az Úr országa. Aztán a következő megfigyelésünk, vagy kérdésünk lehet. Az özvegy asszony tudja, hogy hívják Izrael istenét. De nem lenne kötelező ahhoz a névhez, hogy az Úr hozzátennie azt a jelzőt, hogy az élő. Márpedig az özvegy asszony így szólítja meg Illést. Az Úrra, az élő Úrra a te istenedre mondom. Nem lenne kötelező az Úr nevéhez hozzátennie azt a jelzőt, hogy az élő. Az izraeliek szólították így a saját istenüket, tudván azt, hogy az Úr, az élő Isten, még az összes többi más Isten nem Isten, szükségszerűen halott, tehát nem élő. Az asszony mégis úgy hivatkozik Illésnek az Úrra, mint az élő Úrra. Mit árul el ez az asszony lelki állapotáról? Következő kérdésünk. Azt, hogy kilátástalannak ítéli meg a helyzetet. Ez az asszony láthatóan megingott a saját istenébe vetett bizalomban. Megingott a saját istenébe, Baálba vetett bizalma, mert hogy nincs étel, az első isten, a termékenység istenének az országában nincsen étel, nincsen eső az első isten országában, ezért ez az asszony nyitott arra, hogy máshonnan érkezzen a megoldás és a segítség. Vele párhuzamosan viszont Illés sziklaszilárd az ő istenében. Sziklaszilárdan képviseli az ő istenét, és azt mondja, hogy az Úr fog esőt bocsátani még erre a földre is. Még a te földedre is, akinek hivatalosan nem az Úr az istene, a te földedre is az Úr fog esőt bocsátani. Illés egy pillanatig sem bizonytalan a saját istenében, pedig ő is átélője, elszenvedője a krízisnek, mint ahogy te is, meg én is átélői és elszenvedői vagyunk a mostani krízisnek. Az a kérdés, hogy mennyire vagy szilárd a te istenedben. Azt mondja, hogy az Úr fog esőt adni, nem pedig Boál. És ezzel a mondatával meghívja azt asszonyt, ezt az idegen asszonyt egy hitlépésre. Tedd meg, amit Isten üzen, és meg fogod tapasztalni az ő erejét. Az asszony megteszi, amit Illés mond, és Isten garanciát vállal az ő szaváért. Azt nem mondhatjuk ebben a helyzetben, ami most körülvesz bennünket, hogy kijelentésünk van Istentől, hogy ki fog megmenekülni, és ki nem, hogy ki kapja el a vírust, és ki nem, mint ahogy Illésnek volt kijelentése arról, hogy az asszony házában nem fog kifogyni a lisztes fazék és az olajos korsó. Ilyen kijelentésünk nem biztos, hogy van, de amit határozottan állíthatunk ebben a helyzetben, hogy a mi Istenünk az Úr, és a többi Isten, amiben az emberek reménykednek, az nem Isten. Ezek után ki lesz vajon ennek az özvegyasszonynak az Istene? Miért ez merülhet fel bennünk következő kérdésként? Miért egy idegen ország özvegyasszonyán keresztül akar gondoskodni az Úr az ő emberéről? Hát hogyha ezelőtt meg tudta oldani a hollókkal, akkor most mi ez a hacacáré az özvegyel, meg a lisztes fazékkal? Az özvegyasszony miatt van erre szükség. Illésnek azért kell átélnie a krízist mindenkihez hasonlóan, hogy az özvegyasszony rajta keresztül találkozhasson az élő Istennel, és megtapasztalhassa az ő erejét. Eddig tartott a Biblia tanulmányozásunknak az értelmezés része. Megnéztük, hogy mit mond az ige, elolvastuk, megnéztük, hogy mit jelent az ige Illés vonatkozásában, abban a korban, és most összegezzünk és alkalmazzunk. Mit jelent mindez a mi számunkra? 1. Az Úr úgy dönt, hogy megenged egy krízist, ami a saját népét is érinti. Téged meg engem is, mint Jézus követőit. 2. Kiderül, hogy az Úr döntése a szomszédos országot is eléri. Mi ennek az üzenete? Az az üzenete, hogy Isten minden ország és minden nép felett Úr, és minden ember felett egyformán Úr. 3. Van úgy, hogy egy krízis helyzetben Isten különleges módon gondot visel az övéiről, mint ahogyan Illésről a patak mellett. De 4. Amikor nem éled át, és nem éljük át ezt a megkülönböztetett gondoskodást, az nem jelenti azt, hogy Isten ne lenne továbbra is ura a helyzetnek, hogy ő ne lenne továbbra is Úr, és nem jelenti azt, hogy ne szeretne bennünket. 5. A krízis helyzetekben Isten emberei is elfáradnak. Ők is átélői és elszenvedői az ilyen helyzeteknek, mint ahogyan Illés is majdnem szomjan halt. 6. Az ilyen helyzetekben az emberek hite meginog a saját isteneikbe vetett bizalmukban. Meginog az emberek hite, meginog az addigi hitrendszerük, az addigi világképük, és csalódnak az addigi isteneikben, mint ahogy ez az asszony is csalódott Baálban. 7. Ilyen helyzetekben az Úr olyan dolgokat is kérhet az övéitől, ami egyáltalán nem kellemes, sőt erőfeszítést igényel. Például menj étlen szomjan 120 kilométert. 8. Amikor az emberek egzisztenciális krízisbe kerülnek, mint ez a mostani is, ami elért bennünket, Isten összeköti az életünket a környezetünkével, hogy rajtunk keresztül be tudjon mutatkozni, mint az egyedüli, élő Isten. És végül 9. Ha mi szilárdak vagyunk a krízis helyzetek közepén is, nem lesz kérdés a környezetünk számára, hogy kicsoda az Isten. Ezért imádkozzunk most. Örökkévaló Atyánk, nagyon szeretünk téged. Köszönjük, hogy kijelented magadat a te igédből, és köszönjük, hogy ha kérdezünk, akkor te rávilágítasz a te igéd mélységeire, és bemutatod számunkra, hogy ahogyan Úr voltál ott sok ezer évvel ezelőtt is, ugyanúgy Úr vagy, ahogyan az akkori krízis helyzetekben Úr voltál, Úr vagy most is ebben a helyzetben, ami bennünket elér, amelyet nekünk kell átélni, mert a mi számunkra engedted meg. És Úrunk, köszönjük ezeket a felismeréseket. Köszönjük, hogy megtanulhattuk, hogy te Úr vagy minden nép, minden ország és minden ember felett. És köszönjük leginkább, Urunk, azt, hogy arra bátorítasz bennünket, hogy a mi hitünk legyen szilárd, a beléd vetett bizalmunk legyen szilárd ezekben a napokban, hetekben és hónapokban is, mert rajtunk keresztül akarsz bemutatkozni az embereknek, amikor meginog a saját isteneikbe vetett hitük. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy. És bármi jöjjön is ránk, hisszük és valljuk, hogy te vagy az élő Isten. Amen. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a mai estén. Hívlak titeket szeretettel, hogy vasárnap 10 órai kezdettel szintén tartsatok velünk az élő Isten tiszteleti közvetítésünkben, ahol énekekben dicsérjük az Urat és Lukács evangéliumát tanulmányozzuk, illetve tartsatok velünk jövő héten, kedden, ugyanígy 9 órától, ugyanitt. Jó éjszakát kívánok nektek, az Úr legyen mindnyájunkkal. Jó éjszakát!